Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, mai napon, ahogy szoktunk minden kedden, Hasid történeteket mesélek, és ma is nagyon izgalmas történeteket el fogom mondani. Az első történet Krakóban történik, volt ott egy nagyon gazdag zsidó, az volt a neve, hogy Izrael. De képzeljük el, hogy mindenki Izrael Goynak nevezte. És érdemes megállni itt egy másodpercet, ne legyen félreértés. A Goy szó, a szótári jelentése, hogy nép. Ez lehet a zsidó nép, és lehet bármilyen más nem zsidó nép. Egy nép az Goy, több nép az Goyim. Goyim. Most, ez mindig a kontextusból derül ki. Ebben az esetben mindjárt fogunk látni, hogy a Goy nevet azért mondtunk, hogy hiába a neve Izrael, hiába zsidó, de mégis a Goy úgy viselkedik, mintha nem lenne a zsidó népnek a része. Miért neveztek őt Goynak? Azért, mert ő borzasztóan fukar ember volt. Úgy, hogy még egy fillért se adott cedókora. Most mindenki a városban, már mindenki tudta, hogy ő nagyon-nagyon, egy nagyon fukar ember, de valamikor jöttek a városban koldusok, akik nem tudták, látták, ott van egy szép villa egy zsidónak a háza, bekopogtak, és ami szokatlan volt, hogy általában ezek a nagyon fukar emberek adnak valami nagyon nevetséges kis összeget. Ebben az esetben ő szokta mondani, elnézést, nekem nincs pénzem, és nulla, semmit nem szoktak adni, és ez nagyon-nagyon szokatlan volt, és nagyon furcsa volt. Úgy, hogy a városban nem volt egy ember, aki tudott volna emlékezni, és mondani, húha, én tudom, hogy valakinek adott egy pohár vizet. Semmi, soha senki. Annyira, hogy azt mondtak, hogy Goy, ő nem ide tartozik, ő nem ad, a közösségnek nem adott semmit. A zsinagógának nem adott semmit, a közösségi intézményeknek, a helyi szegényeknek, senkinek semmit nem adott, az Izrael Goy, mint ahogy nem lenne része az itteni zsidóknak. És így múltak az évek, és aztán az történt, hogy már öreg volt, beteg volt, és érezte, hogy hamarosan meg fog halni, erre meghívott magához a Hevra Kadishát, akik a zsidó temetést intézik. És azt kérte, hogy azt mondta, én készítettem magamnak tahrichim, az a halotti ruha, az a fehér ruha, azt már készítettem. Már megállapodtam valakivel, meg is fizettem neki, hogy ő mondjon kádés nekem 11 hónapon keresztül, és jarcájt napján, ez minden zsidónak jár, elsősorban annak, aki azt az elhunytnak a gyereke, azt a 11 hónapon keresztül minden nap reggel este mondja a kádés, a gyászoló kádésat, ha nincs gyerek, akkor megkérnek valakit, de mindenképpen a gyászolók az is egy 11 hónapon kezdve, utána a jarcájt napja. Még az is, aki nem jár, mindig zsinagógában Jarcájt napján, apja után, vagy anyja után, zsidó dátum szerint elmegy a zsinagógában, és mond kádis. Ő mondja, ezt már én elintéztem, hogy legyen kádis. Összesen annyit kérem tőletek, adjátok helyet a temetőben. Na, most már, mivel ő kér valamit a hevrától, a hevreket isától, azt mondtak, no, akkor most be fognak hajtani a számlát. Mivel ő eddig soha semmiben nem vett részt, és ugye a helyi temetőnek nem volt egy fix ára, mindenki fizetett, amennyit fizetett, mindenkitől kértek, amennyit kértek, és mondtak neki, figyelj, te mindenki tudja, te egy nagyon gazdag ember vagy, Röb Iszrael, hál' Istennek, de hát el kell ismerni, hogy soha nem vettél részt, és nem támogattál semmit a városban, szerintünk 1000 arany pénz az egy jó ár lenne neked. Erre azt mondja a Röb Iszrael, amit én tettem az életem során, az nem nektek kell ítélkezni fölöttem, ez majd az égben fognak ítélkezni fölöttem. Én gondoltam 100 aranypénzre, maximum 200-ra, ennél több nincs nekem, és többet nem tudok fizetni. Engem csináljátok, amit akartak, nekem teljesen mindegy, hogy hol fogtak engem temetni a temetőben, de ennél többet nem tudok fizetni. Jó, a hevreged is még vártat egy kicsit, talán meg fogja gondolni magát, de hát ő tartotta magát ehhez, csak annyit kér, azt mondja, én nagyon kérem, hogy a sírkövemre írjátok rá, itt van eltemetve, Paj Nitman, itt van eltemetve, Röb Iszrael, Iszrael Goy. Ahogy neveztek engem az életem során, ezt szeretném, hogy legyen felírva a síramra és a halálozási dátum. Egyébként a sírra nagyon fontos felírni a héber nevet, mert ezzel lényegében megörökítjük az illetőnek a héber nevét. Jó? Pár nap múlva a fukar gazdag meg is halt, a hevereged is összeült, hogy mit lehet csinálni, természetesen muszáj eltemetni, ez nincs nem kérdés, és erre úgy döntettek, hogy a legszélen fognak őt eltemetni, ahol a legegyszerűbb embereket szoktak oda temetni, de először kikértek a rabinak az engedélyt, kértek a rabit, és a rabi azt mondta, igen, hát ez sajnos ennél többet nem jár neki, és kész, megtörtént a temetése, alig 10 ember jött el az ő temetésére, hát senki nem, neki nem voltak barátjai, vagy ilyesmi, tudod, ő nem barátkozott senkivel, mert talán az pénzbe fog kerülni neki. Épp 10 ember volt ott, elmondtak a kádist, és kész. Senki nem is mondtak gyászbeszédet, mert mit tudnak mondani olyan emberre, aki az életében egy fillérrel nem támogatott senkit. Jó? És temetés után az élet tovább megy szokásos módon, egyszer csak csütörtökön jön a városi rabihoz egy zsidó, azt mondja, rabi, elnézést, de nekem nagyon rosszul állok, nincs pénzem, miből sábeszt készíteni. Azt mondta a rabi, természetesen köszönöm, hogy szóltál. A rabinak mindig szoktak biztosítani egy ilyen alapot, hogyha valaki fordul haza segítséget, tudja segíteni. Elmegy elmegy ez a zsidó, jön egy másik zsidó rabbi, nincs nekem, amiből készíteni sábesz, kérek egy kis segítséget. Aztán egy harmadik zsidó és egy negyedik zsidó. Eddig soha senki nem jött, ritkán jött valaki kérni segítséget, és most csütörtökön már egymás után jönnek az emberek. A rabbi gyorsan magához hívta a cedoko gábelyak, akik a felelősek a cedokora, az adakozásra a városba, és azt mondtak, igen, nálunk is meglepő a helyzet, hogy egyre többen fordulnak hozzánk segítséget, tehát nincs nekik miből készíteni a sábez, és nem 5-10 ember, már összesen már több százan, Krakow, ez egy nagyon nagy város, sok ezer zsidó élt, és akkor pár száz szegény voltad, és hirtelen, de eddig soha senki nem jött, hogy lehet, hogy most hirtelen lett egy pár száz szegény ember. A rabbi azt mondta, hogy gyorsan utána kell nézni, hogy mi változott, mi történt ezen a héten, mert nem volt semmiféle krach, a tőzsdében nem volt egy krach, ami miatt mindenki elveszítette volna a pénzt. És képzelünk el, hogy mi derült ki. Kiderült, hogy eddig a boltokban, az élelmiszer boltok ingyen adták az ételt a szegényeknek. Bejöttek és kértek ezt, azt, kaptak, nem kértek érte pénzt, ugyanez volt igaz a bárheszre, ugyanez volt igaz a húsboltban, a hal, mindenhol kaptak szó nélkül, ha nem kérnek pénzt, nem kell fizetni, csak ez így ment hosszú időn keresztül. Ki állt mögötte? Rabbi Yisrael Goy állt mögötte, az egész pénzét annak szentelte, hogy titokban támogasson a helyi szegényeket. Neki volt egy bizalmasa, aki tartotta a kapcsolatot az összes bolttal, ők beszámoltak neki, hány ember jött, ki mennyit vásárolt, és így kifizette. Úgy, hogy az egész pénzet ennek szentelte, tényleg egy nagyon gazdag ember volt, de minden pénz erre ment el, ő egy szemében elláttad egész szegényeket. És tényleg a halála után nem maradt semmi pénz, mert végig mindent felosztotta. És ez a cedókonak a legmagasabb szintje. Azt mondja a Talmud, a cedókonak a legmagasabb szintje az, hogy aki adja a pénzt, nem tudja kinek adja, és aki kapja, nem tudja, hogy kitől kapja. És ez így is volt. A Rabbi Yisrael nem tudott kit támogat, a szegények nem tudtak, hogy honnan jön a pénz, és csak tudtak, hogy kapják az ételt. Ahogy meghalt, természetesen meg vége lett ennek az egésznek, és ezért hirtelen több száz ember jött segítségért. Hú, amikor ezt megtudtak, mindenki nagyon rosszul érezte magát, mindenki bűnösnek érezte magát, hogy eddig csak rosszat mondtak róla, elneveztek őt Rabbi Yisrael Goynak, nem mentek el a temetésére, pedig ő volt az, aki éveken keresztül ellátta a városnak az összes szegényt egy szemében. A rabbi nagyon rosszul érezte magát, a hevreged is rosszul érezte magát, hogy ilyen nem illő helyre temették, a rabbi rosszul érezte magát, hogy megadta az engedélyt erre. No, a végén az volt, amikor volt a Slajsim, a 30. napja a halálának, akkor a rabbi erre a napra kihirdetett egy bőt napot, ezzel pedig, hogy mindenki mutasson, hogy megbánta azzal, hogy rosszat mondott Rabbi Yisraelre, és akkor a rabbi nagy beszédet, nagy gyászbeszédet tartott Rabbi Yisraelre, és utána mindenki kiment a temetőben, és kértek bocsánatot tőle. Természetesen a rabbi a drósejában, a beszédben beszélt arról is, hogy milyen nagy dolog az ember adsz a dokot, az ember osztozik a saját pénzével, valami közösségi célból, szegény embereknek a támogatása, stb. Stb. Pláne ebben az esetben, hogy titokban csinálta, szóval ez mindig nagyon különleges volt. Mostanáig volt a kérdés, hogy mi legyen a sírkö, mi legyen ráírva a sírkövére, mert Röbiszol azt kérte, hogy legyen ráírva Iszrael Goy, mert ezt így neveztek őt gúnosan az élete során. Mert azt mondta a rabbi, rendben van, rá fogunk írni Iszrael Goy, csak hozzáteszünk még egy szót. Goy kodos, Goy kados, szent nép. Az imakönyvben is, Shabbos szombat délutáni imában említjük a Goy szót, az pedig a zsidó népről van szó, hogy Goy kados, szent nép. És azt mondja, rá lesz írva Iszrael Goy, de Goy kados a szent népre, és így lett vége a történet, és mindig Krakóban mindenki mindig tudott, hogy ki ez a Iszrael Goy. Egy másik történet, ez pedig Spanyolországban történik, Madridban, Spanyolországnak a fővárosa, ott élt Avitar Ibn Kraskas. Ő egy nagyon híres madridi orvos volt. Egy gyönyörű, szép villában élt, és mindig meg volt hívva a legfontosabb emberekhez, mert ugye, mint orvos. De hát akkor a zsidók ellen egyre erősebben léptek fel a zsidók ellen, úgyhogy az inkvizíciónak az ideje lett, és a végén sikerült kitiltani a Avitárt a szakmájából, hogy neki nem szabad már praktizálni az orvosi szakmában. És ezzel vége lett. Ha nincs engedély, akkor nem tud csinálni semmit. Egyébként sebész volt a szakmájában, és nagyon jó sebész. Pénze nem hiányzott, mert az évek során nagyon szépen keresett, és mivel látta, hogy már nem fog tudni dolgozni a szakmában, erre elhagyta Madridot, elment lakni egy kis faluban, úgy gondolta, hogy ott fogja tudni élni az életét nyugalomban. Avitárnak, vagy Evjátárnak, nem tudom pontosan, Avitár? Azt hiszem inkább Evjátár. Evjátárnak volt egy 12 éves fia, Ábrahám. A fiú Ábrahám nagyon örült ennek a változásnak, mert innentől kezdve nem volt az, hogy állandóan jöttek haza, jöjjön már az orvos, jöjjön a professzor úr, szükség van rá, állandóan meghívtak őt ide-oda, soha nem volt otthon, most pedig, mivel a faluban költöztek, az apja mellette volt a minden nap, sok órán keresztül, tanult vele, megtanította mindent, amit egy zsidó gyereknek tudnia kell, mert az apja tudós zsidó volt, egy nagyon szép kertjük volt, és attól minden nap mentek a sétálni, nagyon-nagyon kellemes volt, és az apja mesélte neki a fákról és a növényekről, minden fáról, mi a különleges ebben a fában, milyen fajta, ez nagyon-nagyon élvezte a Ábrahám nagyon élvezte, hogy most végre van apja. Egyik napon, amikor itt kint vannak a kertben, azt mondja Evjátár a fiának, Ábrahámnak, figyelj, ma van Túbisvát, Svát 15-e, a fák új évet, akkor ezen a napon az égben az Isten eldönti, melyik fának lesz gyümölcse, nem lesz gyümölcse, teljesen elpusztul. Kérdezi Evjátár, és az segít, ha imádkozunk a fákért, mert azt mondja az apja természetesen, az ima az mindig segít. Ezt a tubisvátat, ezt a fák új évét az Ábrám soha nem felejtette el. Ezen a napon ültették, de az apja megengedte, hogy ültessen 12 kis ágacskát ültették, hogy 12 új fának, azért 12, mert Ábrám 12 éves volt. És amikor befejeztek, azt mondja neki, ugye Ábrám nagyon meg volt hatódva az apai szeretetétől, azt mondja neki, Ábrám fiam, ígérd meg nekem, hogy mindig igyekezni fogsz jó zsidó lenni, hű fia a zsidó népnek, tórát fogsz tanulni, micvákat fogsz gyakorolni, és olyan leszel, és akkor használtam most a Zsoltárnak a kifejezése, mint az a fa, ami a patak mentén nő, sok vizet kap, és gyönyörű, szépen nő. Ábrám látta az apjának a komoly arcát, és érezte, hogy az apától ez egy végrendelete. Ugye az apja érezte, hogy nincs biztonságban. Olyan erős volt az, hogy olyan erősen léptek fel a zsidók ellen és a zsidó vallás ellen, hogy úgy érezte, hogy a holnapi nap nincs biztosítva, és akar biztos lenni, hogy Ábrám, még akar is, ha ő nem lesz, akkor Ábrám a zsidóként fog felnőni. Utána az apja oda viszi a kert valamelyik pontjához, és azt mondja, nézd csak meg, és emlékezz nagyon jól, amit most mondom neked. Ha bármikor menekülni kell neked, akkor ezt a kis ágacskát tép ki a földből. Menekülni kell, és én nem leszek melletted, akkor ezt tép ki a földből, és vidd magaddal, és próbálja ezt ültetni ott, ahol én megérkezel. Ennek nagyon jó hatása lesz az életedre. Jó? Pár hónap múlva, nem olyan sokan, sokkal később ez a történet után, este volt, sötét volt, vihar volt kint, és egyszer csak megérkezik egy lovaskocsi a ház előtt, kopognak az ajtóban, Eviátán nyitja az ajtót, és ott áll egy ismeretlen ember, azt mondja, én vagyok Francisco Alba, egy nagyon híres herceg. Mondja, a feleségemnek van valami gyulladása a torokban, és félő, hogy meg fog fulladni. És szükség van nagyon gyorsan egy műtétre. Mondja Eviátár, de nagyon jól tudod, hogy én ki vagyok tiltva a szakmából. Vannak nagyon nagy orvosok Madridban, Tolidóban, Barcelonában. Miért jött el hozzám? Mondja ez a herceg, én mindenkinél voltam, de senki nem vállalja ezt a veszélyes műtétet. Ha bajba leszel, megígérem neked, mondja az a herceg, én hozok ide egy hajót, és elviszik, és Targónába, hozok egy hajót, és kiviszem téged, kimenekítem téged és a családot biztonságos helyre. És kitört egy nagy sírásban. Hát Eviatán nem tudott ellenállni ennek, és azt mondta, jó, vállalom a műtétet, vállalom ezt a beavatkozást, de egy valamit kérlek. Ha baj van, a fiam Ábrahámot, azt ígérd meg különlegesen, ezt Ábrahámot ki fogod vinni. Ki fogod menekíteni. Rendben van. Igaz, hogy ahogy Eviatár nem dolgozott már mióta, de ő nem felejtette el a szakmát, nagyon jó munkát végzett, és megmentette a hercegnek a feleségének az élete, mielőtt elhagyta a házat, elmondta pontosan, mi a kezelési útmutatás, mit kell csinálni a következő napokban, és minden rendben. Hazajön, amikor hazajött, már vártak rá az inkvizíciónak az emberé. A történetből úgy néz ki, hogy azért, mert engedély nélkül végzett műtétet, és már nem is volt ideje búcsúzni a gyerekétől és a feleségétől. A gyerek nagyon sírt, de semmi nem segített. Pár perc múlva megérkezik megint egy lovas kocsi a ház előtt, ez pedig a hercegnek az emberé. Azt mondták, a herceg megígérte, hogy ki fog menekíteni, tessék, itt az ideje, hogy indulni kell. Megígérte, a herceg minden meg fog tenni, hogy még az apádat is fog kimenekíteni, az még arrébb van, de először, mivel az apád külön kért a te életed, akkor indulás. Jó, sok ideje nem volt csomagolni, de emlékezett az apja, azt mondta, hogy tépjen ki azt a kis ágat, egy kis fát a kert szélen, kitépte, és egyszer csak ezzel kijött valami kis doboz. Kinyitja a doboz, akkor azt látta, az a doboz volt, ami vízálló volt, és benne volt a tfilin. Ugye, Ábrahám 12 éves volt, mindjárt lesz bár micva, a tfilin kell tekernie minden nap, vagy minden zsidó gyereknek, minden zsidó felnőttnek kell tfilint rakni, és az apja ott tette el a tfilint, biztos, ami biztos, és a gyereknek megmondta, hogy ezt vigyen magával. Ott volt még egy kis cetli, még az apja azt írja a fiának, hogy a tfilin rakás erőt fog adni neked a zsidóságodban, és külön azt mondtad, ez egy nagyon különleges növény, amit most kitéptél, vidd magaddal, ez még egy jó forrás lesz majd pénzre. És kimenekítették Ábrahámot a Malorka, nem tudom, jól értem ki, szigetre. Ott türelmetlenül várta az apját. Nincs a történet megírva az anyjával, mi volt, az anyja vele jött, vagy az apjával jött, de mindenképpen egyszer csak látta, hogy jön egy hajó messziről, és kiszállt le onnan az apja. Ez volt a kezdete a zsidó közösségnek Malorkában. Innentől kezdve minden évben Tubisvátkor, fák új éven, annyi fát ültették, ahány éves volt az Ábrahám, mivel ő volt az első zsidó, és vele alakult a zsidó közösség. No, most pedig Spanyolországban menjünk át Egyiptomban, ahol élt Maimonides több mint 800 évvel ezelőtt. Maimonides nagyon híres volt, de nem mindig pozitív értelemben. Mit jelent pozitív értelemben? Amikor megírta a könyvét, a Misné Tóra könyvet, a nagy jogi könyvét, volt egy komoly ellenállás is, mert azt mondtak, hogy bizonyos olyan filozófiai állítások vannak benne, ami talán nem biztos, hogy zsidó forrása van, talán átvette más filozófiából. Szóval volt vita erről, a zsidó világban nagyon vitatkoztak erről. Európából úgy döntetett pár rabbi, hogy küldenek egy valakit, hogy menjen, találkozzon Maimonides-szel, és nézze meg, hát most tényleg baj van vele, nem teljesen tökéletes az ő vallási felfogása, viselkedése, vagy igazon messziről nem lehet tudni. Az embert, akit küldtek, az Rabbi Meir volt, egy nagy tudású ember a közösségnek, valamelyik közösségnek a tagja. Jó, és ő pedig elment, volt valaki, aki kísérte őt. Jó, elindultak a nagy útra, és megérkeztek Maimonideshez, örömmel fogad, azt mondta, akkor tessék, ülünk az asztalhoz, messzi útra jöttetek, tessék, hogy valamit fogunk enni. Egyszer csak behoznak olyan étel, ami úgy nézett ki, mint egy emberi kéz. És Maimonides vág egy darabot, ez is nagyon finom, mondja az vendégnek, talán kér ő is, emberi kéz. Azt mondja, nem, inkább nem, én nem kérek. Azt mondja, fú, teljesen oda volt. Jó, no, talán valamit akarsz inni? Hát igen, szívesen. Erre Maimonides, ott volt egy segítője, Petrus. Azt mondja, Petrus, kérlek, menjen le a pincében, hozzá fel valami jó, finom bort. Rabbi Meir hallja, Petrus. Petrus, ez nem egy zsidó név. Ezek szerint nem zsidó. Ha nem zsidó hozza fel a bort, akkor már problémás, mert attól kóser a bor, ha zsidó készítette, és végig zsidó kezelte. No, pár perc múlva feljön a Petrus, valami finom borral, Maimonides önt magának, a vendég, azt mondja, inkább vizet kérem. Jó? Most már teljesen oda volt, hogy milyen ez a Maimonides, emberi kéz, nem kóser bor. Fú! No, azt mondja, jó, én egy kicsit fáradt vagyok, és ugye Maimonidesnak a vendége lett volna, kicsit fáradt vagyok, mennék pihenni, mert azt látta, hogy ő már nem akar itt részt venni a vacsorában. Jó, mielőtt elmegy az asztalra, halljad, Maimonides hangosan mondja a Petrusnak, Petrus, akkor öld meg azt a borjút, és holnap reggel a vendég tiszteletére majd egy nagy ebédet fogunk tartani. Öld meg a borjút, mi Maimonides nem ismeri, hogy sakter kell, aki rituálisan vágja le az állatot. Mi folyik itt? Hát, teljesen oda volt, így ment aludni, és lényegében nem is tudott aludni, mert állandóan azt járt a félben, ha ezt valaki meséli nekem Európában, hogy ez a nagy könyv, Misné Tóra könyv, mert úgy tűnik, hogy tényleg nagy tudású rabbiról van szó, hogy így viselkedik, azt nem is hittem volna el, de a szememmel láttam ezeket a dolgokat, jelen voltam. Jó, reggel kopog a Maimonidesnak a segítője, talán a Petrus, azt mondja, a mesterem szeretne veled beszélgetni. Kérem, ha lehet, jöjjön be a szobájában. Bejön a szobában, és mielőtt tudod volna egy szót mondani, mondja Maimonides, hát én pontosan tudom, hogy honnan jöttél, és miért jöttél, és gondolom, biztos vagyok benne, egész éjjel nem tudtál aludni, mert milyen dolgokat láttál itt. Azt mondja, menjünk át lassan. Kedves jó barátom és vendégem, menjünk át itt lassan, és látni fogod olyan dolgok, ami kívülről furcsa és negatívnak néz ki, valójában teljesen másképpen van. És akkor meg fogod érteni, hogy nem szabad gyanúsítani az embert azzal, amit az ember lát, és nem tudja minden részletet. Menjünk lassan. Első dolog, volt az asztalon olyasmi, amit nem akartál enni. Rögtön látom, hogy nem akarsz enni. Gondolom, nem azért nem akartál ezt enni, mert úgy nézett ki neked, mint egy emberi kéz. Valójában ez itt egy valami növény, zöldségféle, és én, mint orvos, nagyon jól tudom, hogy milyen egészséges, és én igyekszem egészségesen táplálkozni, és ezért minden nap eszek belőle, és akartam volna adni neked is. Ez egy sima növény, itt semmi az egy kicsit hasonlít emberi kézre, no. Ez az egyik dolog. Mondja, miért? Igen ám, de szóltál az a nem zsidó segítődnek, hogy hozzam bort. Azt mondja, nem zsidó segítő? Miért? Mert Petrus volt a neve. Azt mondja, nézd meg a Midrásban, itt is itt, hogy volt egy talmudi rabbi, akinek az volt a neve, hogy Rabbi Yossi bar Petrus. A Midrásban, a Breishit könyve, ez 94. fejezet, ott van, hogy itt nálunk a Petrus név, az elfogadott zsidó név, ez egy zsidó, egy vallásos zsidó ez az élet. Op, bocs. Igen ám, most már miért szégyeli magát, hogy mivel gyanúsítatta a Maimonides, de még mindig nem stimmel az, hogy öl meg a borjút. Mit jelent öl meg a borjút? Erre azt mondja Maimonides, figyel. Van egy olyan halaká, ez egy nagyon érdekes halaká, és egy nagyon ritkán fordul elő, hogy ha levágják egy állatot, és találnak benne egy borjút, akkor ugye még nem született meg, még benne volt, erre azt mondom, hogy mikor levágtak az anyát, az olyan, a sakte levágta az anyát a schítával, ez olyan, mintha a borinok is megvolt a schíta, és innentől kezdve nem kell rituálisan levágni a borjút, mert ez olyan, mintha már megvolt a schíta. Én technikailag él, de akar is, ez olyan, mintha már le is vágtak, és ez nincs szükség sakterre. Oké, itt három dolog van, három dolog, olyasmi, ami furcsábbnál furcsább, nagyon furcsa, és mégis teljesen rendben van, halachikusan, 100%-osan rendben van. No. Erre marad, miért azt mondja, hogy bocsánat szeretném kérni, hogy egyáltalán gyanúsítottam. Én látom, hogy teljesen félreértettem az egész helyzetet. Ez már válasz arra is, hogy ami a könyvben benne van, ilyen embertől nem kell tartani, hogy olyasmit ír, ami nem felel meg a zsidóságnak. Á, természetesen ezek után Maimonides elbeszélgetett vele mindenféle tórai témákban, halachikus és más témák. Visszajött Európában, és csak mindenkinek csupa jót tudott mondani a különleges mesterről, Maimonidesről, és képzelnünk el, mit írták fel Maimonidesnak a sírjára. Mi Moise ad Moise lokamke Moise. Mózestól, azt mondja, Mózes mesterünk, a bibliai Mózestól. Maimonides Mózesig, a két Mózes között nem volt még egy Mózes. Ezt mondja, hogy Mózes mesterünk után, a bibliai Mózes után jön Maimonides Mózes. Ez a mondat szerepel az ő sírján. Mi Mose, ad Mose, Mózestől Mózesig nem lett még egy Mózes, és ezek után már az egész zsidó nép Európában is elfogadtak Maimonides, és senki nem gondolt, hogy még utána kell nézni. És Egyiptomból jövünk vissza Európában, és ez pedig Prágában fog vezetni. Ugye Erről már sokszor meséltem, hogy régen az volt, hogy nem volt megszervezett héderek zsidó iskolák a gyerekeknek, hanem egy gazdag ember vagy egy pár ember összeállt, vettek magukhoz egy tanár, ez a tanár tanította a különböző korosztályokat, reggel ezt a csoportot, délután, vagy ezt a gyereket, vagy két gyereket, aztán később ezt a gyereket, és akkor így egész nap tanított a különböző korosztályok, és ez a gazdag zsidó fizette, vagy két-három szülő együtt. Sokszor volt olyan, hogy egy szegény tanár elhagyta az otthonát, elment máshova tanárnak lenni, egy évre, öt évre, és utána hazajött a fizetésével. Ebben az esetben volt egy szegény tanár Prágából, aki több évre ment el Prágából tanítani a gyerekeket és a felnőtteket, és így gyűjtette a pénzét, hogy utána tudjon kiházasítani a lányát. Mert a lánya már egyre nagyobb, és mindjárt szükség lesz őt kiházasítani. Jó, dolgozott egy pár évet, összegyűjtött már egy szép összeget, úgy gondolt, hogy itt az ide már hazamenni, már van pénze a családnak is, a házasságra is, és tudta, hogy a családja, a felesége és a gyereké már nagyon várják, ugye levél kapcsolatban voltak. No, de hát meg akarta spórolni az utat. Erre talált egy borkereskedő, aki jött Prágából, és itt készítette a bort, és most viszi vissza Prágában. Azt mondja neki, figyelj, én leszek a mesgiach, én leszek a kósersági felügyelőt a borra, nem kell fizetni, de ingyen elviszel engem Prágában, és közben én vagyok a felelős a borért, hogy tényleg kóser, és említettem előbb, hogy attól kóser a bor, hogy végig mindig zsidó kézben volt, préseléstől kezdve mindig zsidó készítette. No, sok hordó bor volt a kocsiban hátul, és indultak útra. Péntek délután jött, megálltak valahol egy panzióban, hát hol tegyen el a pénzét, gondol a szegény tanárnak. Ez volt a gondja, a végén azt mondta, hogy a hordó között ott fogja eltenni a pénzt, így sem megy oda senki, ott lesz biztonságban. Jó, körülnézett, senki nem vette észre, oda tette a pénzt, szombat este oda megy, ott volt a pénztárca, de a pénztárca üres volt, egy pár filér maradt benne, mint a tolvaj, akart adni neki egy kis adományt, de a pénz az nem volt ott. Hú, teljesen oda volt, azt mondja, éveken keresztül dolgozott, és most nincs pénz, és rögtön gondolt, azt mondta, senki nem jött ide a borhoz. Az egyetlen, aki ide jött, az a borkereskedő. És erre azt mondja, úram, szeretnék veled beszélni, bemenek egy szoba, bezárja az ajtót, azt mondja, és kezd sírni neki, azt mondja, érts már meg, hogy én a lányomat kell kiházasítanom, ez az egész vagyonom, éveken keresztül nehezen dolgoztam, kérem, egy kis kegyelmet kérem. Borkereskedő, ilyen nagyon ilyen komoly arcot vágod, azt mit akarsz te tőlem? Á, akarsz egy kis adomány? Természetesen, minden zsidó tudja, hogy adományt kell adnia, valakinek kell, hachnosas kalla, segíteni kell egy kiházasítani egy szegény fiút vagy lányt, természetes, de mit akarsz több? De hát látta a szegény tanára, hogy itt nincs mit csinálni, azt mondja, én nem kérek tőled adományt, én a saját pénzemet kérem, egy kis kegyelmet, érts már meg, hogy ez a pénz az enyém, és nekem kell. Azt mondja, te normális vagy? Most megbolondultad? Hogy képzeld, én elloptam a te pénzedet? Miért? az a pár filér, ami neked van, azt én el fogom lopni, mi van vele, vagy lázas, magas lázad van, vagy mi van itt? És feláll, ad neki egy kis pénz, viszont látása, azt mondja, miért jöttél be egy zárt szobában? Jó, láttad, hogy nincs mit csinálni, egy szóban nem hozta fel még egyszer a témát, a szegény tanár, utaztak, megérkeztek Prágában, egyenesen elment a prágai rabihoz, elmondta neki az egész történetet, az összes részlettel. A rabi gondolkodott, valahogy érezte, hogy igaza van a tanárnak, itt a borkereskedő elvette a pénzt, de nincs erre bizonyíték. Ha nincs bizonyíték, nincs mit csinálni. Azt mondja a rabi, jó, én majd teszek valamit, itt minden rendben lesz. Jó, pár nap múlva bejelentkezik, a borkereskedő bejelentkezik, jó napot kívánok, tessék. Hát, jöttem haza, hoztam most finom bort, mindjárt lesz Pészach, Pészachra minden zsidónak sok bor kell, ugye a széderre mindenki 4 pohár bort iszik, előírás szerint. Először szeretnék adni itt egy kis összeget a rabinak, a Mois Hittin, ez azt jelenti, hogy a Pészachra kell többel kell támogatni a szegényeket, tehát esik, itt van egy kis összeg, és utána szeretnék beszélni a rabbival, hogy itt a bornak a kóserságot, ugye a rabbi fogadjon el ezt a bort kósernak, engedje meg, hogy itt a közösségben adjam el ezt a bort, ahogy minden évben szoktunk. Azt mondja a rabbi, várjál, itt baj van, mert hallottam, hogy pénz volt a hordó között, és a bor, és a pénz eltűnt. Azt mondja a borkereskedő, de rabbi úr, engem gyanúsít, hogy én loptam? Én elloptam azt a kis pénzt, ami a szegény tanárnak volt? Azt mondja a rabbi úr, én nem is, mert nem mondtam, nem is gondoltam ilyesmit, pont ez a probléma. Ő oda tette a pénzt, te nem vetted el, akkor valaki más. És ez az illető valószínűleg nem zsidó, valahol út közben, azért nem zsidó volt. Ezek szerint a nem zsidónak volt hazaférése a borhoz. Akkor az egész bor nem kóser. Ez a probléma. Pont azért, mert nem gyanúsítam téged. Ez a probléma itt a borral. Húha! A borkereskedő észrevette, hogy itt baj van. Erre azt mondta, rabbi úr, hát be kell vallanom, elnézést, tessék. Itt van a pénz, én loptam el ezt a pénzt. Ez a szegény tanárnak a pénze. Azt mondja a rabbi úr, hát ez nem olyan egyszerű, mert az, hogy te vállalod fizetni ezt, amit tudom én, 1000 pénz, vagy mert neked megéri neked, mert a bor többet ér, de hát nem tudom elhinni neked, nem fogadom el ezt a vallomást. Erre kezd ígérem, rabbi úr, ígérem meg, és pontosan elmondom, hogy hogyan vettem észre, hogy ott van pénz, és mikor vettem el, minden. Hát, ez nem olyan egyszerű, én nem tudom elfogadni. Én nem fogom elfogadni, hát. És erre az illető nagyon kezdett sírni, rabbi úr, mondd meg, hogy hogyan tudok én megtérni. Szóval rabbi úr látta pontosan, mi történt, azt mondta, aha, először vissza kell adni a pénzt, 2, ez nem elég, kártérítés is kell fizetni. Olyan nagy fájdalmat okoztál neki, hogy itt kártérítés is kell finni, úgy, hogy ő lesz ebben az évben, ő a te partnered, ő a te társad itt a borban, a bevételből osztozni kell, egy része neki, egy része neked. És ne sajnálja ezt, mert ezzel azt a micvot is fogod kapni, hogy segítettel egy szegény zsidó lányt tudjon házasítani. Természetesen az illető elfogadta, soha több nem nyúlt más pénzzel, és örömmel átadta a pénzt a szegény tanárnak, akinek nagyon-nagyon boldog Pészachja volt. Visszakapta a pénzét, sőt, még a pénz, abból, ami befolyt a bor eladásból, abból is részesedett. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, majd holnap folytatjuk, holnap szerda lesz, kérdezd a rabit, fel lehet tenni kérdéseket, kérem készüljetek kérdésekkel, és majd válaszolok, majd holnap, a holnapi órán várom újra mindenkit. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt ma este, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok mindenkinek!